Ahogyan írtad a saját oldaladon, a silótornyok őrzik a gabonáink titkait, hát akkor beszéljünk egy kicsit az idei gabonatermésről, hiszen te folyamatosan járod a vidéket és találkozol a gazdákkal, látod azt, hogy milyen a termés.
Bizony, ez az idei év is nagyon sok-sok kihívást adott, és még szerintem tartogat is. A tavalyi évhez viszonyítva elmondható, hogy az idei év csapadékosabb volt eddig, de még így is alul marad 10 év átlagát nézve. A tavalyi évből hozzunk magunkkal egy komoly vízhiányt, és ez a vízhiány elsősorban a talaj vízkészletében jelentkezett, hiszen az elmúlt évben már a talajainak a raktározó közege is lecsökkent, elveszítette a víztartalmát, olyannyira, hogy akár a folyók vízszintje lecsökkent, tavak száradtak ki, patakok tűntek el, és bizony az ásott kutak is jelezték, hogy a talajainkban a vízkészlet rendkívüli módon eltűnt vagy lecsökkent. Téli időszakban levő csapadék mennyiség próbálta feltölteni a vízkészletet, és igazából az indulás, az idei év gabonatermésnek az indulása a tavalyi évi szeptemberi-októberi hónapba érkező 120-150 mm csapadék segítette, amellyel tudtunk magágyat készíteni, illetve el tudtuk vetni a gabonát, és ezzel a csapadékkal robbanásszerűen keltek ki az őszi árpa, őszi búza, a tritikála és a rozs kultúrák. Ez egy bizakodásra adott okot, és a téli időszakban, illetve a tavaszi időszakban levő csapadék mennyiség segítette azt, hogy szépen bokrosodott, fejlődtek a gabonák, de vele párhuzamosan egy másik környezeti tényezőt szeretnék megemlíteni, ez pedig a hőmérséklet. Bizony elmondható, hogy a több éves átlagot tekintve nincsen tél, olyannyira, hogy karácsony után a két ünnep között kint szemléztem a gabonatáblákat, két ünnep között mindig nekem egy kis szertartás, hogy kimegyek a nagyszülői tanyához, körüljárom a vetéseket, gondolkodom, figyelem ezeket a területeket, és bizony ezeken a növényeken hemzsegtek a levéltetvek. A tavalyi év indulásának egyik nagy problémája volt a elhúzódó vénasszonyok nyara, indián nyár, így vírusos leromlás alakult ki több helyen az őszi árpa kultúrába, és a búza kultúrában is tapasztalható volt. Technikailag arra jöttem rá, hogy azok jártak jól, mi is otthon, hál' Istennek, akik később vetették el az őszi kultúrájukat, mert így a vektorok alól egy picit ki tudott nőni a gabona. Átérkeztünk 2023-ba. 2023 hektikus tavasz időjárása terhelte, stresszelte a növényeket. Itt gondoljunk a koratavaszi fagyokra, amelyek nem csak a búzáinkat, repcékultúrákat terhelték, hanem bizony a csonthéjas gyümölcsfáinkban is nagyon komoly termésveszteséget idéztek elő. Ez a hőmérséklet ingadozás, ez a stressz helyzet a gabonáink kiegyenlített fejlődését akadályozták, de még így is a csapadék mennyiséggel szépen indult a gabonáknak a fejlődése tovább. Megérkezett a májusi időszak. A májusi időszak nem csak az éltető esőt jelenti, hanem megérkezett a magas hőmérséklet, és megérkezett június elején a nagy meleg és a magas UV-sugárzás. Ennek következtében azok a növényeink, amelyek virágzásba érték a nagy stresszhatás, a nagy meleg, nem úgy termékenyültek, összele meddőkalászok alakultak ki. Nem termékenyültek a kalászkák, átdörzsölve a kalász, apró szemek, illetve terméketlen kalászok alakultak ki. Ez is rányomta a bélyeget, hogy a vártnál kevesebb lett a termés mennyiség bizonyos fajtáknál és területeken. Így 5,8, 6,5, 6,6 tonna per hektáros termés átlag alakult ki, és ez a meleg, illetve a virágzás időszakában érkezett csapadékmennyiség pedig kimosta a sikér és fehérje tartalmat a kalászokból, így ennek következtében minőségromlás alakult ki, tehát takarmány minőségek lettek, kisebb mértékben lett malmi, illetve javító búzzák a gazdatársaknak. Az árpa esetében ugyanez a meleg hatás érezhető volt, gomba elleni védekezést elvégeztük, kalász fuzáriózis az idejében nem alakult ki, nem mondható el, hogy fuzáriós év volt, tehát ez nem mondható el, de visztharmat, különféle levélbetegségek alakultak, ezek ellen védekezni is kellett, az árpánál is átlagban azaz 5,5-6,5 tonna per hektáros átlagok alakultak ki. Betakarítás előtt pedig a természet megajándékozta a gazdatársakat egy újabb károsítóval, ez pedig a mezei pocok. A mezei pocok gradációja, vagy másképpen felszaporodása az elmúlt hónapokban rendkívüli módon erős a déli régióba, és bizony tonnákat, tehát fél egy tonna termés átlagokat is képes volt elvinni ezekből a területekből. Most látható, hogy a mezei pockok aktívan gyérítik, rágják a lucernásokat, olyannyira agresszíven támadnak, hogy még a napraforgónak a földfeletti kis részét, szárrészét is körülrágják, megfekszik a napraforgó, és nem kell neki felmászni, így szépen kieszi a tányérból a szemeket. Így tudnám összefoglalni a gabona sillótornyoknak a titkait, hogy milyen múltat vitt magával az a szem, az a búzaszem, amely bekerült a tárházak világába.
Mi a jövő? Tehát mindezt hallva ugye egyrészt a klímaváltozás sújtja a mezőgazdaságot, mert ugye egyre hektikusabbá válik az időjárás. Ugye azt látjuk, hogy vannak gazdák, akik próbálnak egy újfajta szemlélettel gazdálkodni. Tehát például a földjük mellé odukat helyeznek ki, pontosan azért, hogy mondjuk a természetes ragadozókat behozzák, amelyek a mezei pockokat elpusztítják. Vagy például fákat ültetnek, vagy olyan növényvédő sávokat, amelyek megvédhetik a terményüket. Szóval ez a jövő, tehát folyamatosan gondolkozni kell annak a gazdának, aki fönn akar maradni, talpon akar maradni?
Nagyon fontos gondolatokat említettél, és igen, a családomból hozott szeretett példák, a természet iránti alázat, a természet élővilágának segítése. Legyen ez a madarak, legyen ez a vadak, legyen ez bizony a ragadozó madaraknak, vagy a természetes ellenségnek a segítése, nagyon fontos dolog, és egyre fontosabb. Az embernek nem csak társadalmi szerepvállalással kell rendelkezni, hanem természet iránti védelme és építése, óvása iránti szerepvállalással is. Hiszem azt, hogy a gazdatársak is idővel közösen együtt belátják, hogy nem a területről való nagyobb hozam lehozatala a cél, hanem a természet egyensúlyának segítése, óvása, építése. A klímaváltozás, a környezetváltozás hatását mindannyian érezzük. Érezzük a mezőgazdaságban, egy átlag állampolgár és a mindennapi életben. Mit tudunk tenni annak érdekében, kint a mezőkön, a termőföldeken, hogy segítsük az élővilág egyensúlyának kialakulását, vagy erősítését. Első legfontosabb, az alföldi részeken, óriási, több száz hektáros pusztákon, sok helyen nem található szép erdőcsoportosulás, erdősáv. Első legfontosabb a faültetés. Minél több helyre, ha ültetünk szakszerűen, erdészek irányításával, olyan fajokat és facsoportokat, amellyel segítjük az élővilágnak a megtelepedését, csökkentjük a szélnek az erejét, olyan kis élővilág, akár a vadaknak, akár a madaraknak és egyéb élőlényeknek, ahonnan tudnak ők is élni, táplálkozni és visszatérni, fészkelni. Itt jelenik meg a mezei pocok, illetve a ragadozó madaraknak a kérdése. Mennyire jó lenne, ha minél többfele lenne erdő, facsoport, ahonnan ezek a madarak tudnak támadni, vadászni. Ha nincs is, akkor is tegyünk ki téfákat annak érdekében, hogy ezek a madarak rá tudjanak telepedni, őjvek, éjjel, baglyok. Másik, ami nagyon fontos lenne, a víznek a kérdése. Többször elhangzik, hogy de jó lenne tározó csatornák kialakítása, és ott kellene benne lenni a víznek. És az áraz, aszályos időszakban hozzányúlni, és onnan lehetne öntözni. Illetve ahol víz megjelenik, ott élet jelenik meg. Ez azt jelenti, megjelennek a vízi élőlények, megjelennek a madarak, megjelennek olyan kétéltűek, amelyek segítenek a vadászatban. Másik pedig, ahol van víz, ott a talaj szép lassan feltöltődik. Ahol van víz, ott van pára. Ahol van víz, ott van nedvesség, és ezek a növények szemmel láthatóan szebbek, erősebbek. A másik, ami nagyon fontos, a beporzó rovarok védelme. Szívügyen, méhészkedek 29 éve, és a beporzó rovarokat nem csak a házi méhek jelentik, hanem megjelenítik lepkék, legyek, bogarak, amelyek a beporzásban szerepet vállalnak. Segítsük őket, különféle olyan mélegelőket vessünk, virágágyásokat, virág területeket, sávokat, amit Németországban, Hollandiában, Ausztriában látok, és az mind-mind elősegíti a természet egyensúlyának kialakulását. Másik nagyon fontos, ne hordjuk le kazánokba, erőművekben a szalmát a tábláról, hanem adjuk vissza az anyaföldnek, adjuk vissza a talajnak ezeket a növényi maradványokat, hiszen ebben is tápanyag van, ebben is élet van, és ami nagyon fontos, hogy a szerves anyapótlás, az élő talaj egészségi állapotának visszahozatala, ez a legfontosabb, mert mindennek az alapja az élő, egészséges talaj, a mulcs, a humusz, a szerves anyag, a giriszták, a hasznos élőszervezetek, ezek teszik le az alapját az eredményes gazdálkodásunknak.
Nagyon jó, hogy mondtad a szármaradványokat, mert engem megdöbbentett az az adat, hogy 23 milliárd termőtalaj vészel évente a Földön. És hogyha ez a tendencia folytatódik, akkor 150 év múlva egy marék termőtalaj nem sok annyi sem marad. Ugye a legnagyobb termőtalajfogyasztó az intenzív gazdálkodás, ezt tudjuk, mert ennek nagyon sok káros hatása van, és talán a legkárosabb talajpusztító az a talajművelés, és ugye ez ellen van egy módszer, hogyan csökkenthető minimálisra a talajművelés, és ez már mintegy 10 000 éves múltra tekint vissza, és mégis csodabogárként tekintenek azokra a gazdákra, akik például nem szántanak. Tehát vetés előtt egyrészt takarónövényeket, mondjuk retek, mustár, borsó vagy fűfélék magvait vetik el, amikor pedig betakarítják a terményt, a gabonát, a kukoricát, akkor a szármaradványt kihagyják. Tehát nem szántanak, hanem egyszerűen ott hagyják.
Nagyapám és édesapám is mindig arra tanított, hogy becsüld meg a termőföldet. Nagyapám, aki történelmi viharait megjárta, mindig azt mondta, hogy kisfiam, jegyezd meg, a föld adatot téged, a föld éltet, és a föld, aki befogad. És mindig legyél alázatos, segítsd az ő fejlődését. Nagyon fontos, hogy Magyarország egy csodálatos, nagyon színes genetikai talajtérképpel rendelkezik a Kárpát-medence. Még egy táblán belül se egyforma sok helyen a talajnak a típusa, szerkezete. Nekünk is vannak olyan termőtábláink, ahol a egyik sarok már szikbehajló, de a fenti része még réti cserozium talaj. Tehát nagyon színes talajainknak a világa, ez adódik mindenből. De akkor is a legfontosabb dolog, hogy óvni, védeni. A legfontosabb a szerves anyagpótlás, a másik nagyon fontos a menetszámok, a taposásoknak a csökkentése, hiszen ha nedves közegbe, egy tömörödésre hajlamos talajon, nagy erőgéppel menjünk, többször kimenjünk, mind-mind ugye levegőtlenné, élettelenné teszi a talajt. Másik nagyon fontos dolog a nedvességnek a megőrzése. Ez jelenti az optimális talajművelés, szám és technológia. Ha valaki már forgatás nélküli, vagy teljes mértékű forgatás elhagyásával ez a mulcs technológiát alkalmazza, akkor pedig úgy megőrizni a talajnedvesség tartalmát.
Ez egyébként a no-till, azaz a szántás nélküli gazdálkodás, ahol amikor a tarlót meghagyják a betakarítás után, akkor az olyan, mint egy mulcs. Tehát magyarán így az van. Nedvességet tárol el, szerves anyagot biztosít a földnek.
Ez így van. Ez egy természet egyensúlyának körforgása, mert igazából ha magunk elé képzelünk egy tarlót, például arra legjobb lenne ráhajtani állatokat, de zöldül a tarló, és azon állatok végigmennek, és ürülékükkel, szerves anyaggal pótolják, majd utána szépen előbb a táblába, forgatás nélkül, direktvetőképpel belevetjük csomagot, és szinte nem nyúlunk a talajhoz. Tehát ez ezt jelenti. És akkor a talaj pusztuláshoz hozzájárul, amit évelején hallottunk, hogy az M7-es autópályán szélvihar következtében milyen komoly baleset alakult ki. Tehát itt jelenik meg a szélnek a talajelhordó hatása. Tehát meg kell fogni, állítani, itt jelenik meg az erdő telepítése, itt jelenik meg a mulcs, a szerves anyagnak a visszaadása a talajba, mert ha van mulcs, van szerves anyag, van kötőanyag, akkor megakadályozódik ez a folyamat, hogy a szél, illetve a víz könnyen elvigye a értékes termőtalajainkat.
Ez egyébként mennyire jellemző Magyarországra ez a no-till gazdálkodás?
Ez a technológia kibontakozóban van. Lokálisan egyre többen érdeklődnek iránta. Nagyon fontos először a szívbe, agyba kell a váltás, Tehát egy gondolatváltás kell, egy szemléletváltás, technológiai váltás, mert speciális gépeket igényel. Tehát egyre több helyen látom, hogy érdeklődnek, de nagyon szép példák vannak, ahol már alkalmazzák ezeket a területeket szerte az országba. Vannak ilyen kis szigetek, ahol példaként, így nevezett referencia központként is meg lehet ezeket tenni.
Sokat jársz külföldön, és nem régiben Németországban voltál, és ugye egy posztot is közzétettél a közösségi médiában, ugye a német mezőgazdaság dinamikus fejlődésben van. Milyen tapasztalatokkal érkeztél vissza? Mi az, amiben ők sokkal inkább előrébb járnak, mint mi?
Az egész élet egy tanulás, és a mezőgazdaság is egy dinamikus változásban, gondoljunk a gépesítésre, hogy milyen komoly technológiák vannak már, legyen az egy üvegház, fejőház, vagy éppen a mezőgazdaság, tehát a szántóföldi növénytermesztés, és ez külföldön is megtapasztalható. Jó tanulni, jó egymástól tanulni, egymással konzultálni, ez megjeleníti számomra a hazai gazdáktól történő konzultáció, tanulást, de nagyon fontos az, hogy külföldi ismereteket is az ember elsajátítson. Nagyon szeretek külföldre járni, ahol olyan technológiákat, szemléletet, módot, gazdasági helyzetet, tehát egy komplet kis csomagot próbálok összegyűjteni, hazahozni, adaptálni az itthoni gazdaságokba, a szaktanácsadási munkám során, illetve a saját gazdaságunkba. Észak-Németországba jártam, egy teljesen más éghajlati területet ölel fel. Ez a terület Hamburg környéke egy csapadékosabb, nedvesebb éghajlati időjárás jelenít meg, de érdekességképpen osztom meg, hogy tavaly kint is, Hamburg környékén is komoly aszályos időjárás volt, de még mindig jobban vannak feltöltve a talajok, mint Magyarországon. Ami lényeges, hogy gyengébb minőségű talajon, tehát mint mi, hálát kellene adnunk, hogy milyen csodálatos természeti adottságaink vannak, gondoljunk a feltöltött, szervesen gazdag talajainkra, a mezőségi talajokra, ott pedig ilyen kimosódott, vöröses színű talajon történik a gazdálkodás, intenzíven. Nincsenek olyan víznyerő lehetőségeik sok, mint nekünk, így furtkutakról, illetve messzebbről csővezetéken elvezetett csívélődobos öntöző rendszerekkel öntöznek, mert más teljesen a birtok struktúra, a birtok méret és szerkezet. Tehát ahol voltam, ott a legnagyobb terület a gazdának, ott 100 hektár, és 600 közel 700 hektáros gazdaságot látogattunk meg. Felaprózódott területekkel burgonyatermesztés, tehát a klíma, a károsítóknak a jelenléte alapján kedvező a burgonyatermesztésre ez a terület, és bizony zárójelben elmondom, hogy itt lent Dél-Alföldön, Mórhalom környékén már küzdünk a gazdatársakkal az eredményes burgonyatermesztésért, mert a klímaváltozás miatt egyre nehezebb a hatékony burgonyatermesztés, még fent ebben az éghajlati őben, csak ha tovább húzom Lengyelország irányába is ezt az éghajlati övet, nagyon kedvező a burgonyatermesztésre. Nagyon nagy táblákat láttunk meg, nagyon színos fajta választással, komoly beruházások vannak, 300 millió forintos kombány álltott az úrnak a majorjába. Nagyon komolyan történik Németországban cukorrépa termesztés.
Kisebb, nagyobb üzemek, gyárak vannak, ahol a cukornak a feldolgozása van. De ami meglepő, korábban már beszélgettünk Alexandra erről a szívemhez közel álló témáról, ez pedig a rostkender. Tehát mint a kender, ipari kendernek a jelenléte, ilyen táblán is voltam, ahol kender előállítás zajlik, olaj szempontjából, vetőmag előállítása szempontjából, és rost kender, rost alapanyag előállításba egyre több területen láttam kender ültetvény vagy kender vetéseket. A másik pedig, ez a másik szívemhez közel álló dolog, több helyen láttam kisebb pár családos méhészeteket, mert tudni kell, hogy Németországban nem professzionális nagy méhészetek vannak, hanem családok 5-6-10 mély család mellett gazdálkodnak. Ami másik, ami az irány, amit elmondtak, az pedig a vízkérdés ott is. Nagyon lényeges dolog a öntözés fejlesztés, a csatornáknak a vízzel történő feltöltése, összefognak gazdák, gazdaságok, és közösen próbálnak venni öntöző rendszereket, csévélődobos öntöző rendszereket, és egymást segítik vele. A másik nagyon fontos irány a digitalizáció. Ott is mindent próbálnak számítógépes rendszerekre tenni, talajszondák, növényanalízis, különféle adatoknak az összegyűjtése, növényeket ért adatoknak az összegyűjtése, illetve ott is ismerkednek erősen a drón technológiával, az leginkább ugye a felvételezés, az NVDI, a kárképek, növényi élettani dolgok, és utána a növényvédelmi kezelések. Nagyon fontos a vendéglátás, a környezettudatosság kérdése, az erdősávok, a ligetek, a fásítás, a zöld részeknek a megtartása. Olyan közegekben voltunk, hogy szinte úgy éreztem, hogy erdőbe vagyok, és ott gazdálkodtak az erdőn belül, a mondhatom így, a gazdatársak.
Tehát akkor van mit még azért tanulnunk a németektől, a külföldi partnerektől?
Én azt mondom, hogy én büszke vagyok hazám mezőgazdaságára, büszke vagyok a magyar tudományra, mezőgazdaságtudományra, amit őseink letettek. Innováció, nagy lehetőségek vannak még a magyar mezőgazdaságban. Ugye mi sokkal délebbre vagyunk, minket egyre erősebben érint az egyre aszályosabb, aridabb környezeti változás, különösen itt a Békés, Csongrád, Szolnok, Bács megyék nagyon terheltek a szárazságnak a jelenlétével, és teljesen más termesztés technológia, teljesen más növények, növényi szerkezet kultúrával be kell gondolkodnunk, mint ahogy említettem, ott erős a burgonya, nálunk nehéz a burgonya előállítása, ott nagyon komoly cukorrépa termőterületek vannak, nálunk már lezsugorodott cukorrépa termőterületek vannak, ott van rostkender, olajnak termesztett kendertáblák, nálunk minimális, vagy szinte nincs. Tehát az alternatív növények irányába hiszem azt, hogy nyitni kell, olyan növények irányába, amelyek valamelyes jobban tűrik a szárazabb környezetet, itt kiemelem valamelyest a ciroknak a jelenlétét, annyira jó lenne, a rostkender ismét visszakerülne a köztermesztésbe, és tényleg kialakulnának feldolgozó egységekre. Én hiszem azt, hogy lenne mit erősíteni, fejlődni, de mindenek az alapja akkor is a összefogás.
Összefoglalásképpen akkor csak azt tudom mondani, hogy ugye a szemléletváltás elindult Magyarországon is a gazdák körében, van mit tennünk még, de ugyanakkor az fantasztikus, ahogy a magyar gazdák küzdenek és próbálnak lépést tartani a hektikus időjárási tényezőkkel, és hát azokkal a környezeti tényezőkkel, amik károsíthatják a növényeinket.
Én a gazdák között járva számomra nagyon szép példa, az a szorgalom, az a kitartás, az az emberség, amit a gazdatársak próbálnak ugye megtenni minél hatékonyabban, annak érdekében, hogy a mindennapi kenyerünket előállítsák, és tényleg megvan a gazdákban az innováció, a motiváltság. Nagyon fontos lenne, ha kiszámíthatóbb lenne a gazdasági helyzet, kiszámíthatóbb lennének a felvásárlási árak, kiszámíthatóbb lenne a piac, amely szempontjából egy megnyugvás jelentene, mert egyre nagyobb az önköltsége az előállított növényeknek, egyre drágábbak és hektikus az ára a műtrágyáknak, vagy a tápanyagutánpótlásnak, egyre nagyobb emelkedést tapasztalható a dinkutanyagokban, legyen a növényvédőszer, lomtrágyák, gépek, gépalkatrészek, kenőanyagok, tehát minden, ami a mezőgazdaságnak az input részét jeleníti meg, a munkaerőkérdést nem is hagyhatom ki, ami jeleníti, hogy találunk-e egyáltalán jó, elkötelezett, szorgalmas, felkészült szakember kollégákat, azoknak a bérköltségei is hozzájárulnak, és utána végén pedig, amikor mérlegre tesszük, mennyiért, milyen jövedelmezőségi szín mellett tudjuk eladni a terményeket. Sajnos jelenleg ez egy másik beszélgetés lehet, nagyon nyomott, nagyon rosszak, gyengék a felvásárlási ára.
Ugye befejeződött a máknak és a lenmagnak is a betakarítása. A mák a te elmondásod szerint a természet áldása, egy csodálatos gyógynövény és ünnepeink különleges ízvilága kötődik hozzá, de a lenmag is nagyon fontos számodra. Beszéljünk erről a két növényről is, hogy Magyarország egyrészt, ha a lenmagot nézzük és a mákot nézzük, akkor hol áll, mennyire fontos ez a két növény a magyarok életében?
Mind a két növény nagyon fontos szerepet tölt be a jelenlegi gasztronómiai táplálkozásunkba és ipari felhasználásba. Az ősibb növényként szeretném megemlíteni a lennek a szerepét, olajlen vagy rostlen kultúrát. A történelemben mindig is jelen volt a lenvászon, akár a ruházkodás, a kötözés szempontjából, vagy majd később az olajlen szempontjából az olaj jelenléte nagyon fontos szerepet tölt be. Kisebb mértékben termesztik Magyarországon a lennövényt, nem elterjedt növényről van szó, nemesítő állomás, ahol len fajtákat állítanak elő, például a gabonakutató Szeged. Mi is az idejében őtőlük vásároltuk a vetőmagot, és 10 hektáron vetettünk olajlent. Számomra nagyon fontosak ezek az ipari növények, vagy ezek a különleges növényeknek a világa. Kora tavasszal vetettük el Ildikó napján a lent, és nagyon szépen fejlődött. Amire oda kellett figyelnünk, a gyomosodásnak a kérdése, károsító, kártevők nem terhelték a növényeinket, inkább huminsavakkal, növényi kondicionáló anyagokkal permeteztem. Nekem szívügyem az, hogy a növény jól érezze magát az adott termőhelyen. Nem nagy lombozatú növényről van szó, könnyen átsüti a nap a növény szerkezetet, és könnyen gyomosodhat a növény, ezért a gyommentesség nagyon fontos. Próbálom ezeken a területeken minél kevesebb növényvédőszer felhasználást eszközölni. Nem biotermesztésben történik jelenleg még az előállítása, de cél az, hogy ezeket a kultúrákat Biokontroll Hungária Kft. Által minősített biotermesztő területté, biotermő területté legyen minősítve. És ebből előállított préselt olajat szeretnék majd a piacra vinni, és a fogyasztókat segíteni vele, de jelenleg ez most egy olajfeldolgozóba történt a beszállítása. Hatalmas csodanövény, olyan étrendi hatása van a lennek, akár emészthetőség szempontjából, szinte gyógyszerként hat az ember szervezetére, antioxidáns hatása, emésztést elősegítő hatása, vitamintartalma, ásványanyag tartalma, tényleg példaértékű. Neki is kell a víz. Tavaly évben egy szaktanácsolt területemen szinte bokáig ért a len. Az idejévnek a tavaszi esőzése elősegítette azt, hogy tért fölötti lenkultúrával büszkélkedhettünk. Betakarítását, hál' Istennek, nagyon szépen a természet segítette, összeért az állomány, és így közel 1,8-1,9 tonna per hektáros termés átlaggal takarítottuk be a len. Kettő, 2,2 tonna per hektáros termés átlagot tud produkálni a magyar termőföldeken, így azt mondom, hogy ezzel a termés átlaggal meg voltunk elégedve. Mák. A mák gyerekkorom nagyon fontos növényeként jelenik meg. Az egész kis életünkben a mák nagyon fontos szerepet töltött be, ez pedig az őszi máknak a vetés szerkezetbe való illesztése, illetve korábban vetettünk tavaszi mákot is, de a tavaszi mák a megváltozott környezeti feltételek szempontjából ma már nem releváns, még így is kritikus az őszi máknak a homogénszerű kelése, mert akár a lennél, akár a máknál nagyon fontos dolog az apró morzsás talajszerkezet, és a másik nagyon lényeges a robbanásszerű homogén kelés. Tehát azt jelenti, hogy egyöntetű, asztalsémaságú, hengerel területből történjen a kelés. Nagyon apró magról van szó. Mindig azt mondom, tanítom, meg beszélek így gazdatársakkal, ha a mák a talaj felszínére jött már optimális időbe, akkor bízunk benne, hogy megerősödik a térre, és akkor szépen átvészeli a telet, és utána oda tudunk rá még jobban figyelni, és lesz mákunk, bízunk benne. A mák nagyon fontos étrendi hatással bír. Két iránya van a máknak, van egy ópiummák, ipari felhasználásra használható mák, és van a másik változat, az étkezési mák régen. Az alkaloida gyár is vásárolt mákot, most az, úgy tudom, átalakult vagy leépült, de most már a mai máktermesztő területeknek a nagy százaléka, körülbelül 90 vagy a fölötti százalék étkezési máknak a előállítása zajlik Magyarországon. Különféle mákszövetség, különféle gazdasági csoportosulás termeszti, integrálja ezeket a mák termesztéseket. Én jelenleg a mákot kertekbe állítom elő, férelek kerteket, amiket elhanyagolnak, és ott állítom elő a mákot, szinte teljesen bio, ha mondhatom azt, mert kézzel van gyomlálva, illetve a rovarok elleni védelem is inkább növényolajokkal, kivonatokkal történik a védekezés. A mák rendkívüli módon értékes az emészthetőség szempontjából, magas a B-vitamin, magas az a K-vitamin tartalma, könnyen emészthető, segíti tényleg az egyéb anyagoknak a felszívódását, változatos süteményeket, ételeket lehet belőle elkészíteni, és az ősi időszakban is már a mák nagy szerepet töltött be, mondák, mesék, példázatok vannak a mák növényről, hasonlítva a Bibliához is, ugye a mustármagnak a kis magot elvetjük, és micsoda növény fejlődik belőle. Én mindig gyerekként csodáltam, hogy sokkal nagyobb növény fejlődött, mint amilyen én vagyok, és szinte bujkáltam mindig a mákban. A mákot általában kézzel törjük, a tokot kézzel törjük, mi ugye kertekben nem tudunk géppel, nem is szeretnénk, utána szépen kiterítjük, még szikkasztjuk egy kicsit, utána cséplőgépen átengedjük, és utána a kihullott mákot tisztítjuk, szeleljük, és utána szépen ruha, vászon, zsákokba raktározok, és innen kerülnek értékesítés ez a kiváló mák. Karácsony és az ünnepeknek az asztala dísze, mondjam, a mákos guba, különféle mákos sütemények. Nagyon szeretem, én ha tehetem, minél több mákot fogyasztok.
A tavalyi év kukoricatermesztési és napraforgó termesztési szempontból egészen új tapasztalatokat hozott, hiszen az extrém aszályos időjárás nem igazán kedvezett a nagy terméshozamok létrejöttének. Síralmas látványt nyújtottak tavaly a kukoricatáblák és a napraforgó táblák. Idén viszont nem ez a helyzet. Járva az országot, a legtöbb helyen nagyon szép kukoricatáblákat és napraforgó táblákat lehet látni. Mi a helyzet ezzel a két növénnyel?
A természet változékony, megmutatja az erejét. Mindig szoktam mondani a gyerekeknek is, amire előadást tartok, meg a felnőtteknek is, hogy legyünk alázatosak a természettel, mert a természet nagy úr, megmutatja igazából vasfogát is. Ez a tavalyi évnek egyik nagyon szép példája volt, hogy a kukoricák igazából még nem is virágoztak, de már elszáradtak több helyen, és utána pedig valamelyik meg a virágzásba sült meg teljesen. Elszáradt, nulla terméseket hoztak a táblák, illetve 1-2 tonnás termés átlag alakult ki. Az idei év kedvezőbb képet mutat, de nem mondható az, hogy kedvező. Itt jelenik meg az elmondott hektikus időjárás, fajtaválasztás, talaj, talajnedvesség, mikor érte a kukoricát az a nagy hősok, ami volt itt június-júliusban, és bizony, ha látjuk az utakról, hogy vannak felszáradt kukoricatáblák, megszakadtak a növények, elindult a hervadás, lankadás, majd alulról történő felszáradás. Ezeket a csöveknél a csuhé leveleket lebontva ráncos kukoricaszemekkel találkozom. Nem mondható el az, hogy rekordtermés várható. Az ország déli részét szeretném itt kiemelni leginkább. Míg átmegyek a Dunántúra, hogy elmegyek éjszakra, ott megállok és megnézem ezeket az állományokat, 3 méteres kukoricákkal is találkozom, gyönyörű nagy csövekkel, kitelt szemekkel, és itt jelenik meg az éghajlat és az egyéb tényezőknek a hatása. Optimálisabb a környezet, de mégse az a jóleső látvány van, amire számítanának a gazdák. Megkezdődött a silózás, az állattenyésztő telepek próbálják lehozni már a minél optimálisabb fenológiába a kukoricákat, annak érdekében, hogy a minél nagyobb beltartalmi értékkel kerüljenek majd a szarvasmarhák elé ezek a növények. Tehát elmondtam összességében, hogy szebbek a kukoricák, mint a tavalyi évben, de itt is látható a délalföldi részen, hogy nagyon komoly stressz érte eddig a növényeinket.
Elérheti egyébként az országos kukoricatermés átlaga 7,2 tonnát idén?
Ha átlagot tekintem, tehát országos átlagot tekintek, nehéz ebbe becslést mondani, nagyon nehezen tudnék közelítő választ adni, de most jelenleg saját kukoricákat itt járva becsülgettem, nézegettem, olyan 4 tonnára becsülöm most jelenleg beszélgetésünk alkalmával a kukoricáinkat, azokat, amelyek a stressz érte, de hát vannak bizony olyan területek, ahol Dunántúlon a 10 tonnás kukorica is mutatkozik. Én inkább picit alábecsülném, mint 7-7,5 tonna per hektár. Nem mernék ekkora számot mondani. Ez egy ilyen becslés a részemről.
Én mindig azt hittem, hogy Magyarország élen jár a kukoricatermelésben, és amikor olvastam a hírt, hogy megelőznek bennünket a franciák, a románok, a lengyelek és a szerbek is, ugye a szerbek tavaly előztek le először minket, akkor azért ez nem egy pozitív dolog. Tehát mi sokkal inkább ki vagyunk téve a környezeti tényezőknek, vagy mi a probléma, hogy lekerültünk az első háromból?
Igen, valahol a rendszerváltás előtt termesztési rendszerek voltak, kukoricatermesztési rendszerek, és bizony akkor is statisztikát, vagy édesapámmal is beszélgetve elmondták, hogy bizony nagyon komoly mennyiségeket hoztak le a területről, pedig akkor mások voltak a genetikai hátterek. Az biztos, hogy a növény nemesítés nagyon magas szinten jár a kukorica nemesítésbe. Tudja a kukorica, hát igazából genetikailag 10 tonna fölötti, bőven fölötti mennyiségeket is képes a kukorica. Erről olvasható volt, hogy például Kanadába vagy Amerikába azokon a kukoricatermesztő övezetekben hát 18 tonnás kukoricákat is takarítottak be. Tehát genetikailag nagyon komoly potenciál benne van a bizonyos hibridekbe, fajtákba, de amit ki szeretnék emelni, ami változás, hogy igazából a klíma a kérdés, ami nagyon lényeges, az okszerű tápanyag utánpótlásnak a kérdése. A másik nagyon fontos a csapadék, az öntözés, a víz, a kiegyenlített vízellátás. Ezen van egy hangsúly szerintem, hogy a kiegyenlített vízellátás, mert amikor már kialakul a kukoricánál és a nagyobb vízhiány, és akkor indítjuk az öntözőrendszereket, vagy éppen próbálunk vizet juttatni a növényhez, az már termésveszteségeket idéz elő. Tehát a kukoricáinkat jelenleg a hideg hatás érheti, tehát azt jelenti, hogy korán elvetjük, és akkor éri a hideg hatás a növényeinket. Gondoljunk arra, amikor belilásodik a kukorica, tehát fázik, és ott kezdődik minden, el szoktam mondani, hogyha a kis növényt stressz tényező éri, akkor ez később végig rányomja a bélyeget a fejlődésére, virágzására és a termés mennyiségére, hozamára is. Ezért nagyon fontos az optimális fajtaválasztás, tehát az adott termőhelyemre megfelelő fajtaválasztás, nagyon lényeges az időjárási, környezeti tényezők hatása, és utána pedig, ami elmúlt években nálunk a kukorica végpontját jeleníti meg, az pedig az, most nem a tavalyi évet mondom, az elmúlt 10 év átlagában a virágzáskor érkező egyre erősödő hő, hőstressz, megégnek a virágportokok, beszáradnak a vidék, nem úgy termékenyülnek a kukoricák, rövidebb, kisebb csöveket fejleszt, tehát ezeknek a problematikája, és jön a végére a másik nagy probléma, amit a felaprózódott területeken vagy a gazdatársak elengedik, nem úgy figyelnek rá, ez pedig a moly kérdés, a rovaroknak a jelenléte. Hiába védekezik a szomszéd a kukoricamoly vagy a gyapottok bagolylepke ellen, ha a szomszédok nem védekeznek, akkor folyamatosan van, ha rajzás alakul ki, betelepülő rovar. És akkor megrágják, megszúrják, beleharapnak a csőkezdeményeket, és ez kaput nyit, és jön a másodlagos probléma, ez pedig a toxinok, a puzárium, egyéb gombás betegségeknek a megjelenése, ami a tavalyi évnek is példája volt, hogy a betakarított kukoricák nagy százaléka toxinos, és nincs értéke a piacon, nem keresik. Tehát, ha így összerakom a folyamatot, kedves Alexandra, akkor így látható, hogy Magyarországon, különösen itt a délalföldi részen, mennyi tényező hat arra, hogy csökkent és kevesebb a termés. A másik nagyon fontos az agrotechnikánál, hogy a vetés pillanatától betakarításig, így szeretném megfogalmazni, közel gyommentes legyen a terület. Nem azt jelenti, hogy 100%-ban, tehát nem az a cél mindenhol, hogy kipusztítani minden, de gyommentesen kell tartani az állományt, mert a gyom a kezdeti pillanattól egész a végéig rengeteg vizet, tápanyagot von el, erős konkurenciaként jelenik meg a kukoricánál is. Jártam kint Romániába, Franciaországba is, olyan kukoricatermesztő kollégáknál, gazdaságokban, ahol ezeket a tényezőket nagyon komolyan veszik, gomba elleni védekezéseket hajtanak végre a kukoricába. Növényi stimulátorokat, növényi kondicionáló anyagokat juttatnak ki, amivel erősítik, ebbé varázsolják a növényeket.
Akkor beszéljünk még a végén a napraforgóról, mert hogy tavaly azt mondták, hogy az idei 2023-as év lesz a napraforgójé, és hát ez sem igazán úgy alakul, mert míg Győr-Moson-Sopronban ugye a barkókár miatt újravetett négyleveles napraforgó táblákat lehet látni, addig például Zala megyében szép 8-10 leveles állományokkal lehetett találkozni június vége felé, aztán ugye jött az eső, szóval mi a helyzet a napraforgóval?
A környezetváltozás, a piac szempontjából, a vetőszerkezet szempontjából a gazdaságok nagy százalékába az idei év ugye megemelt gabona vetőszerkezet mellett megemelt napraforgó termőterületekkel lehet találkozni, és így állítottuk össze a vetőszerkezetet. A napraforgó az egy leleményes, kicsit így fogalmazom, agresszív, rendkívüli módon erős növekedéséjel bíró növény. A napraforgó megy a víz után, megy a tápanyag után. Ha ki tudott kelni a talajból, túl tudta élni a károsítók hadát, akkor olyan erővel képes fejlődni, hogy a tavalyi évben is megmutatta a napraforgó, hogy a kukoricáink megégtek, megsültek, addig a napraforgók, míg ha kevesebbet is teremtek, akkor is kedvező termésátlagot tudtak hozni, mint a kukoricák. A napraforgónak nagyon sok veszélye van, de leginkább a csírázás kelés időszakában. Tökfele látom azt, hogy küzdjenek és küzdjünk a patanomogarakkal. Először a talajlakó kártevőknek a kártétele, a drótférgek, pajoroknak a kártétele. Ha ez túlvészelte, vagy fejlődik a növény, hogy éppen kisebb újt, de már a sáros hátú gyászbogár, a barkók, a fácán, a galambok, a varjak nagyon komoly károsítást képesek elvégezni, és később, ha ki tudott még ezek alól is nőni a növény, akkor pedig megjelenik a mezei nyúl, amely nagyon komoly pusztítást tud véghez vinni, és utána pedig megjelenik az őz, a szarvas, a vaddisznó, meg a dámszarvas, ami további pusztítást okoz. Tehát nagyon sok problémának van el kitejve a napraforgó, de még mindig azt mondom, hogy kedvezőbben, hatékonyabban lehet termeszteni, akik körül tudják esetleg keríteni, körül tudják védeni a területet a vadak és az egyéb problémák ellen, pedig a védekezést el tudják végezni. A napraforgónak egy másik nagy versenytársa a gyom, a gyomosodásnak a kérdése, mert széles sortávú növényről van szó, állományban történő gyomírtását el kell végezni, és a másik pedig bizonyos területeken a parlagszív veszélyére szeretném felhívni a figyelmet most is, hogy kedves gazdatársak, nézzék meg majd a napraforgó környékét, hogy parlagszív ne legyen, azt ott kaszáljuk le, hogy egyaz segítsük a érzékenyebb embertársainkat annak érdekében, hogy ne találkozzanak a parlagfű pollenjével, illetve büntetést is hoz maga után, hogyha parlagfűves a terület. Közeledik a napraforgónak a betakarítása, galambkárokkal találkozik a területen, támadják most már a tányérokat, a galambok, madarak verik ki, illetve a beszélgetésük elején említett mezei pockok károsítják a napraforgót, de még így is hatékonyan, eredményesebben lehet a leleményes napraforgó növényünket termeszteni, mint a kukoricát.
Összefoglalásképpen akkor csak azt tudom mondani, hogy ugye a szemléletváltás elindult Magyarországon is a gazdák körében, van mit tennünk még, de ugyanakkor az fantasztikus, ahogy a magyar gazdák küzdenek és próbálnak lépést tartani a hektikus időjárási tényezőkkel, és hát azokkal a környezeti tényezőkkel, amik károsíthatják a növényeinket.
Én a gazdák között járva, vagy a saját kis gazdálkodásunkban látom, és számomra nagyon szép példa, az a szorgalom, az a kitartás, az az emberség, amit a gazdatársak próbálnak ugye megtenni minél hatékonyabban, annak érdekében, hogy a mindennapi kenyerünket előállítsuk, és tényleg megvan a gazdákban az innováció, a motiváltság. Nagyon fontos lenne, ha kiszámíthatóbb lenne a gazdasági helyzet, kiszámíthatóbb lennének a felvásárlási árak, kiszámíthatóbb lenne a piac, amely szempontjából egy megnyugvás jelentene, mert egyre nagyobb az önköltsége az előállított növényeknek, egyre drágábbak és hektikus az ára a műtrágyáknak, vagy a tápanyag utánpótlásnak, egyre nagyobb emelkedést tapasztalható a dinkutanyagokban, legyen a növényvédőszer, lomtrágyák, gépek, gépalkatrészek, kenőanyagok, tehát minden, ami a mezőgazdaságnak az input részét jeleníti meg, a munkaerőkérdést nem is hagyhatom ki, ami jeleníti, hogy találunk-e egyáltalán jó, elkötelezett, szorgalmas, felkészült szakember kollégákat, azoknak a bérköltségei is hozzájárulnak, és utána végén pedig, amikor mérlegre tesszük, mennyiért, milyen jövedelmezőségi szín mellett tudjuk eladni a terményeket. Sajnos jelenleg ez egy másik beszélgetés lehet, nagyon nyomott, nagyon rosszak, gyengék a felvásárlási árak.